A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Hola, André vagyok, folytatjuk a műsort, és ma a dezinformációról, az összeesküvés elméletekről és az álhírekről beszélünk, kifejezetten a tudományos életre koncentrálva, mert szerintem fontos a tisztánlátás, a kritikai gondolkodás, ezt mondja vendégem is, Fajuna Núra, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője. Vele ott hagytuk abba az előbb, hogy az orvostudomány, vagy kifejezetten az egészség területén milyen jellegű dezinformációval találkozhatunk, úgyhogy menjünk most más tudományterületekre.
Ugye nem csak az ilyen egészségügyi területeken vannak azért tudományos megtévesztésre alkalmas meggyőződések, és akkor most megmaradva kifejezetten a dezinformációnál, ugye ott vannak például az 5G-vel kapcsolatos összeesküvés elméletek, amik szintén a COVID idején nagyon-nagyon nagyot mentek, össze is kapcsolódtak az ilyen oltásellenes meggyőződésekkel, és ilyen 5G tornyokat gyújtogattak föl egyébként országszerte. Az egyik általam sokat idézett ilyen diéta guru, aki még a lúgosító diétával szerzett magának hírnevet, aztán sokáig börtönben is ült, mert kiderült, hogy tényleg minden orvosi végzettség nélkül árulta a maga portékáit, meg ilyen több $1000 részvételi díj fejében fecskendezett ilyen szódabikarbonás, valami kotyvalékot daganatos betegeknek, akik közül volt, aki meghalt. És ő ült sokáig börtönben ugye kuruzslásért, és pont ott a COVID idején szabadult ki, azt hiszem, és akkor ő hirtelen rákezdett erre, hogy akkor ugye ezt a lúgosító őrületét elkezdte összekapcsolni a COVID oltás ellenességgel, és szőtte bele például ezt az 5G ellenességet, mondván, hogy az valahogy aktiválja ezeket a belénk fecskendezett, belénk oltott anyagokban található, nem tudom én, milyen nanofehérje molekulákat, meg egyebeket, és akkor ez majd valójában ez fog minket így megölni, tehát ez is egy nagyon fontos szempont, hogy ezek ugye hálózatosodnak. Most én aktuálisan pont ez nekem amúgy a kutatási témám is, hogy egyébként ezek a különböző dezinformáció típusok hogyan kapcsolódnak össze ilyen hálózatokba és duzzadnak egy még nagyobb ilyen univerzummá vagy narratívává, mert hogy például pont a COVID idején láttuk azt, hogy ilyen tudománytagadó csoportok kapcsolódtak össze például államtagadó csoportokkal, aminek meg már teljesen más a veszélyforrása. Az ilyen kvantumfizika területén is nagyon-nagyon sok tudományos dezinformációt lehet találni, amik a mindenféle energiákkal, meg rezgésekkel kapcsolatban tesznek rendkívül innovatív megállapításokat, amik szintén lehetnek olyanok, hogy azt valaki tényleg mondjuk így gondolja, vagy csak így filozofál ezekről a kérdésekről, de onnantól kezdve, hogyha azt mondjuk valami tudatos megtévesztés céljából kezdenek el terjeszteni, akkor meg már ugye dezinformációról beszélhetünk. És a már említett laposföld elmélet is ugye az se egészségügyi területet érint, hanem az már ugye így a nem tudom, csillagászat, meg földtudomány, meg egyéb területekre viszi el az ember, de az is mondjuk egy jó példa erre.
Nem tudom, hogy kutatják-e már a te szakmádban a szakemberek például a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dezinformációkat, összeesküvés elméleteket. Én már mindenfélét olvastam, tehát azt hiszem, hogy ez egy új terület a tudományban, ami nagyon jó téma.
Hát igen, ugye az összeesküvés elméletek nem feltétlenül a hamis állításokról szólnak, tehát az összeesküvés elméleteknek a kérdését, meg a működését, meg így az ilyen episztemiológiáját nagyon sok területen vizsgálják, meg sokféle definíciója létezik. Ami hozzám a legközelebb áll, vagy ahogy én a kutatásaimban leginkább értelmezni szoktam, az, hogy ezek inkább ilyen alternatív világmagyarázatok, amik nem feltétlenül kell, hogy dezinformáció legyen, nem feltétlenül kell, hogy hamis állításokat tegyen, hanem hogy a világ eseményeinek valami másfajta értelmezését adják, amik kiválóan alkalmasak arra, hogy dezinformációs stratégia részévé váljanak, de hogy önmagukban nem biztos, hogy ezek rossz szándékból és tudatosan terjesztett manipulatív tartalmak, arra alkalmasak, de definíciószerűen nem feltétlenül erről van szó. És ami másik ilyen fontos ismertetőjegyük, hogy ugye azt állítják, hogy bizonyos ilyen tekintély engedéllyel rendelkező, vagy hatalommal rendelkező szereplők, azok titokban tesznek azért, hogy más embereknek kárt okozzanak. És akkor ugye emiatt van az, hogy az összeesküvés elméletekben ugye mindig van egy ellenségkép, például ezért mondjuk politikai dezinformációban, meg politikai manipulációban nagyon jól alkalmazhatóak, és ezek az ellenségképek mindig valamilyen hatalommal bíró szereplők, legyen az a tudomány, ezért van nagyon sok tudományos összeesküvés elmélet, de ugye tipikusan a politikusok, vagy az egyház, vagy a színészek, celebek, valahogy az ilyen elit mindig, amit becéloznak, és ugye a működésük, vagy az, hogy milyen igényeket elégítenek ki ezek az emberekben, ugye leginkább azt szoktuk mondani, hogy amikor valamilyen bizonytalan, vagy félelmet keltő, vagy ilyen szorongató helyzetben van az ember, vagy akár egy teljes társadalom, akkor tudnak ezek igazán jól működni, mert kicsit megadják ezt a kontroll iránti vágyat, ki tudják elégíteni azzal, hogy lám-lám, megtaláltuk a választ, lám-lám, tudjuk, hogy miről van szó, meg sokszor van, hogy olyan túl egyszerűnek, vagy túl félelmetesnek tűnik mondjuk a valóság, és egyszerűen nem lehet elfogadni, hogy mondjuk a szeptember 11-i terrortámadás során is ugye rengeteg összeesküvés elmélet kelt lábra, hogy egyszerűen nem lehet, hogy Amerika az egy ilyen terror cselekménynek az áldozatává váljon, és akkor rengeteg összeesküvés elmélet kezdett el terjedni, mert annyira borzasztó volt belegondolni abba, hogy még Amerikát is megtámadhatják, hogy alternatív magyarázatokat kerestek az emberek, és ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is ugye ezt láthatjuk, hogy annyira még olyan nehezen megragadható, hogy hova fog ez vezetni, hogy mire lesz ez majd alkalmas, ugye sokszor megy ez a pánikkeltés, hogy majd akkor elveszik a munkát, meg már ilyen terminátorok fognak leigázni minket, meg egyebek, hogy itt egyébként teljesen valós félelmekről, meg valós aggodalmakról van szó, hiszen ez most vagyunk ebben, és minden új technológia, minden technológiai változás az okoz bizonytalanságot az emberben, főleg, hogyha azt látják, hogy ennyire nagy hatással tud lenni a társadalmi berendezkedésre, mert hatással lehet majd a munkaerőpiacra, a mindennapi életünkre, ugyanúgy a bizalom meg a hitelesség kérdését tovább cincálja majd ez a technológia, és teljesen jogos, hogy egy ilyen technológia ellenes összeesküvés elméletgyártás beindult már a mesterséges intelligencia kapcsán is.
Évekkel ezelőtt olvastam dezinformáció kapcsán, vagy a dezinformáció elterjedése kapcsán, hogy a szaknyelv mennyire fontos. Tehát egyrészt a hitelesítés, tehát a bárki bármit mondhat, hogyha úgy mondja, mint hogyha szakszerű lenne, az egy laikus számára hitelessé teszi őt. Miközben ugye az is felvetődik, hogyha a kutatók vagy a tudományos élet képviselői valahogy nem szaknyelven mondanák el azt, amit ők tudnak, akkor lehet, hogy az emberek számára közérthetőbb, közvetlenebb lenne. Szóval ez a nyelvezet, az mind a két szempontból nagyon érdekes, és itt merül föl az, hogy tehetnek-e valamit a tudományos élet szereplői azért, hogy az emberek tájékozottabbak legyenek, vagy okosabban bánjanak ezekkel az információkkal.
Természetesen. Ugye ez, mint oly sok minden a tudomány területén, ez sem egy könnyen megragadható kérdés, már mint olyan szempontból, hogy nehéz egy ilyen nagyon exakt választ adni arra, hogy most ez a jó, vagy az a jó. Tudomány kommunikáció területén főként nagyon érzékenynek kell lenni a kontextusra, és attól függ az, hogy milyen stratégiát érdemes követni, de az tény, hogy nyilván a nyelvezet meg a megfogalmazás az egy kulcs kérdés ezen a területen, mint általában a kommunikáció területein, de ugye a tudomány területén pláne azért, mert a mindegyik tudományterületnek, tudományágnak megvan a maga szaknyelve. És ugye az ilyen áltudományos tartalmaknál, főleg, hogyha az valamilyen visszaélésre vagy megtévesztésre akarják alkalmazni, annak pont, hogy egy stratégiai eleme, a terminológia, a szaknyelvi elemeknek a használata, mert ugye ezek a szaknyelvi elemek fejezik ki azt, hogy valaki hozzáértője a témának. Nyilván a tudomány területén azért is használunk szaknyelvet, mert vannak olyan fogalmak, tehát ezek nem pusztán nyelvi elemek, ezek terminológiai elemek, ezek fogalmakat fejeznek ki nagyon sajátos jelentésükkel, és a szakmai közegben így értjük meg egymást, és részben azért is, mert mondjuk hozzászoktunk ahhoz, hogy ezeket a szavakat használjuk, nekem is sokszor oda kell mondjuk figyelnem arra, hogy vannak bizonyos kifejezések, amik annyira zsigerből jönnek, hogy észre se veszem, hogyha mondjuk egy nem hozzáértő társaságba beszélek, hogy nem biztos, hogy ők értik, hogy bizonyos kifejezéseim miről szó. szólnak, ez amúgy iszonyat kognitív munka a kutató részéről is, hogy erre minden pillanatban oda tudjon figyelni, és tudjon egy ilyen regisztert váltani attól függően, hogy milyen közegben beszél, és csak azért, hogy azért legyünk empatikusak a tudósokkal is ebből a szempontból, de másfelől meg ugye az is benne van, hogy tényleg az a kifejezés írja le a legjobban azt, amiről beszélni akarok, és sokszor úgy van, hogyha én ezt behelyettesítem egy köznyelvi elemmel, lehet, hogy az érthetőbb lesz,
de
ott van az emberben a szakmai igényesség, hogy de én egyébként nem biztos, hogy ezt akarom ő mondani. Én azt tudom erre mondani, és egyébként a legtöbb kutatás, ami azzal foglalkozik, hogy most tudománykommunikációban tényleg ilyen ördögtől való dologként írtani kell a terminusoknak a használatát, azt mondja ki, hogy egyébként nem kell kényszeresen kerülni mindenféle szakkifejezést, hanem egy, azt el kell magyarázni, tehát hogy nem biztos, hogy tudunk minden szakkifejezésnek megfelelő köznyelvi szinonímát találni, viszont elmagyarázni, körülírni el tudjuk, az már egyrészt amúgy igényel kreativitást, csak hogy a műsor koncepcióját is bevonjuk a párbeszédbe, hogy igényel kreativitást, de nyilván akkor érti az ember a legjobban a saját tudomány területét, meg a kutatási témáját, hogyha el tudja magyarázni ezeket a fogalmakat valahogy, példákkal, hasonlatokkal, metaforákkal, bárhogy el lehet magyarázni. Ez az egyik, a másik, hogy az, hogy a befogadók érteni fogják-e, amit mondok, az ugye nem feltétlenül csak ezen múlik, hogy most milyen szavakkal fejezem ki magam, mert attól még lehet, hogy mondjuk semmi relevanciája nincs az életükben, tehát hogy motiválni kell őket arra, hogy egyébként vegyék a befogadók is a kognitív fáradtságot arra, hogy megértsék, amiről beszélek, tehát azért ez egy kétirányú kommunikáció, tehát hogy a tudós találja meg azt, hogy tudja érthetővé tenni magát, de hogy a másik fél oldaláról is kell erre a befogadás, és ugye általában a kettő köz van ott egy, vagy egy riporter, vagy egy szerkesztő, aki meg segítsen abba, hogy hogyan lesz egyáltalán ez érdekessé, vagy relevánssá, vagy valahogy itt színessé téve ahhoz, hogy legyen is befogadója. És akkor a másik, amit az elején elkezdtem, csak ezt még leszeretném kanyarítani, mert ez tényleg egy kulcs kérdés, hogy ugye az a helyzet a szakkifejezésekkel, hogy ugye ezekkel lehet a másik oldalról, a dezinformáció oldaláról ugye a legjobban visszaélni, mert az áltudományos megtévesztés, meg az ilyen tudománytagadó, tudományellenes összeesküvés elméletek között ugye az a legnagyobb különbség, hogy a tudománytagadó, tudományellenes elméletek, azok jellemzően a tudományt állítják középpontba ellenségképként, és valahogy annak a tekintélynek a rombolására törekednek, míg ugye az áltudományos megtévesztés esetében meg az van, hogy a tudománynak a látszatával akarnak valahogy visszaélni, tehát azt a képet akarják magukról kialakítani, hogy ők a tudomány részei, és mivel a tudománynak van ugye egy társadalmi tekintélye, meg van egy bizalom iránta, van valami ereje abban, hogy a információs közegünkre hatással legyen. Ezért, aki ezzel akar megtéveszteni, annak kulcsfontosság, hogy magára tudja ölteni ezt a képet, és jellemzően ugye mondjuk kommunikációval teszi ezt, és az, hogy ő elkezdenek mondjuk értelmetlen terminusokat, meg szakkifejezéseket használni, azzal ugye egyrészt megteremtik azt a képet, hogy egy, ők fel vannak hatalmazva a tudomány tekintélyével, tehát akkor is sokan mondjuk hallgatni fognak rá, hogyha egyébként semmi értelme annak, amit mond, pusztán azért, mert megvan a bizalom a tudomány iránt. Kettő, azáltal, hogy nem érthető, nem magyarázza el jól mondjuk ezeket a kifejezéseket, ugye direkt tudja magát olyan helyzetbe hozni, valahogy egy ilyen aszimmetrikus viszonyt kialakítani a befogadó meg önmaga között, és ugye ez a domináns pozíció, ez az aszimmetrikus viszony az, ami lehetővé teszi neki, hogy tudjon direkt is megtéveszteni.
Aztán pont a COVID időszaka után, tehát a pandémia lecsengése után olvastam én egy könyvben, hogy az átlagemberek számára, vagy a laikusok számára a tudomány az arisztokratikus. Ugye ez évekkel ezelőtt volt, igen, tehát ez nem most. De lett egy szakadék a tudományos élet és az átlagember között, nem csak a szaknyelv miatt, hanem hogy valahogy ők nem lehet látni, hogy mit csinálnak, folynak a kutatások, nem tudjuk, hogy az hogyan érint minket. Szóval, hogy ilyen elefántcsontoronyban vannak a tudósok. Én nem tudom, hogy most így van-e egyébként. Pontosan azért, mert az internet segítségével mindent elérünk, tehát minden információnak a birtokában lehetnénk, ha akarnánk.
Ez a elefántcsontoronyban ücsörgés, ez abszolút egy jogos kritika. Én azt gondolom, hogy azért ezen már a utóbbi évek sokat változtattak, tehát azért volt olyan időszak, amikor kifejezetten nem volt az egy kívánatos dolog, hogy mondjuk a tudósok szerepeljenek például médiában, most nem a elmúlt pár évre gondolok, hanem a 60-70 évvel ezelőtti időkre, tehát arról voltak ugye kutatások is, hogy egyszerűen az ilyen tudományos celebség, az mondjuk a tudományos körökben egyfajta ilyen, nem tudom, ellenérzéseket váltott ki, mert hogy akkor az csak valami szemfényvesztés, meg csak nyilvánosságra, meg népszerűségre vágyik, és nem a kutató laborban vagy a könyvtárban végzi egy nappal látéve a kutató munkáját, tehát hogy ott az azért a tudomány működéséből is, vagy a tudomány ilyen zártságából is adódott ez a hozzáállás. Azért én azt gondolom, hogy ezt már bőven meghaladtuk. Nyilván érdemes lenne mondjuk egy új kutatást lefolytatni erre ezzel kapcsolatban, hogy egyébként a tudományon belül milyen a viszonyulás ehhez a kérdéshez. Vannak még mindig olyan közegek, vagy tehát a tudománykommunikációnak a fontosságát azt szerintem már mindenki látja, és most tudománykommunikáció alatt nem csak a tudományos ismeretterjesztés kell érteni, az, hogy mondjuk szakpolitikába becsatornázva legyenek például a tudományos eredmények, az is megfelelő és stratégiai szintű tudománykommunikációt igényel, az is egy tudománykommunikációs szituáció, tehát most nem csak a médiával való kapcsolat az, vagy a közösségi médiában mondjuk önálló influencerkedés az, amit értünk tudománykommunikáció alatt, ennek rengeteg megnyilvánulási szintere van, de én azt gondolom, hogy összességében már ez az elefántcsontoronyban ücsörgés, ez már alábbhagyott, nyilván azt el kell tudni szerintem fogadni, hogy azért léteznek karakterek, meg személyiségtípusok, tehát én nem gondolom azt, hogy mindenki, hogy is fogalmazzam ezt szépen. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenki alkalmas arra, hogy nyilvánosan beszéljen és szerepeljen, és most nem ilyen eleve elrendeltségekre gondolok, hanem egyszerűen vagy nincs meg hozzá a megfelelő magabiztossága, tréningezettsége, tehát, hogy ez azért igényel felkészültséget, hogy az ember tudjon beszélni ő nyilvánosan, vagy nem olyan az egész személyisége, vagy egyszerűen nem akar. Uh-huh. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy minden kutató kommunikáljon nyilvánosan, viszont az, hogy mondjuk minden téma, vagy minden intézmény, vagy valamilyen közvetítő szereplő bevonásával azért úgy általában a tudomány működése az a nyilvánosságban meg tudjon jelenni, az én szerintem is egy kulcsfontosságú dolog. És most a nyilvánosság is ugye nagyon-nagyon sokrétű, tehát, hogy amikor ezekről beszélünk, tényleg nem arra kell gondolni, hogy most minden kutató celebkedjen a TikTokon 30 másodperces videókban, mert amit én nem győzök hangsúlyozni, minden fórumon, és nekem ez az egyik legfontosabb tézisem, hogy itt az, hogy milyen csatornán, meg milyen eszközök bevonásával fogunk kommunikálni, az már egy technikai kérdés, az a legutolsó kérdés, ami a kommunikáció szempontjából számít, hanem az, hogy mit, kinek, mikor és miért akarunk kommunikálni, az, hogy aztán hogyan, az már megvalósítás része. Csak hogy ez a fajta mondjuk intézmény stratégia nincs feltétlenül kidolgozva, és ebben az első lépésekben lehet ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ki az, aki tud és akar is mondjuk kommunikálni. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog, viszont ez az arisztokrata, nem tudom, elefántcsontoronyban működés, én azt gondolom, hogy nem ez a leginkább jellemző.
Fajuna Nóra, tudományos kommunikációs szakember, nyelvész és kutató volt a vendégem, ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, az MTA Bolyai János ösztöndíjas kutatója, illetve a Tudomány és Társadalom kutatócsoport vezetője, és vele a tudományos életben megfigyelhető dezinformációról, az összeesküvés elméletekről, a tudománnyal szembeni bizalomról beszélgettünk, és olyan kérdésekről, amelyek kapcsán van még tennivaló. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.